A vágatlan verzió visszatér még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi.
Köszönöm a kedves hallgatókat, ez itt a Vágatlan Verzió filmekkel foglalkozó podcast, jelenleg az animációs, illetve az alternatív animációs filmekkel foglalkozunk továbbra is, én már második adásunkban, vendégünk továbbra is Peti, szia!
Hello!
És műsorvezető társaim is itt vannak, Ákos!
Sziasztok!
Ádám!
Sziasztok!
Illetve jó magam, Alex! Folytatjuk utazásunkat, és most a tengerdaláról fogunk beszélgetni. A történet szerint van egy család, igazából úgy kezdődik a film, egy anyuka és egy apuka, akit úgy hívnak, hogy Connor, és ők egy szigeten élnek, igazából egy ilyen kis világító toronynál, az ő fiúk pedig Ben. A sztori ott veszi fel a fonalat, és ott kezdődik, hogy az anyuka várandós a kis tesóval, akit Szirsának fognak majd hívni, és igazából a fiú és az anyuka beszélgetnek arról, hogy így milyen lesz, amikor majd kis testvére lesz a fiúnak. Majd eltelik valamennyi év, és igazából ott vagyunk, hogy már megszületett a fiatal lány, és már igazából fiatal gyermek, és az anyuka pedig sajnos elhalálozott. És igazából innentől fogva megy a sztori, és tulajdonképpen ez a fő konfliktus, hogy a Ben a Szirsával eléggé rosszul bánik, és illetve az egész családot átlengi ez a nagy trauma, amit az anyuka halála okozott. Itt megjelenik később a nagymama, aki az apuga, a Connornak az anyukája, és ő pedig elviszi őket a városba, és az egészet pedig tűzdelik bele, és így átszínezi az ír, a skót, és így a szigetvilágban fellelhető mítoszok sokasága. És hát azt kell mondanom elsősorban, hogy ez a film mindaz, amit gondolok a világról, a pszichéről, a történetekről, a kultúráról, az emberről és a kultúra összefüggéseiről, és én tehát csak áradozni fogok tudni, de mielőtt ezt megtenném, meg szeretném kérdezni, hogy ti hogyan viszonyultak a filmhez, és igazából bárki kezdheti.
Én akkor szeretnék csatlakozni Alexhez, mert velem is nagyon-nagyon rezonál a film. Nekem az egyik ilyen leginkább szeretett dolgom azok a mesék, vagy a mesék világa, és most itt szeretnék röviden beszélni a mesék szerepéről, és hogy az a nagyon jó ebben a filmben, és úgy általában a stúdió, tehát a Cartoon Salonnak a történeteiben, hogy nagyon-nagyon érzékenyen viszonyulnak a mesékhez és a történetekhez. Ugye arról már beszéltünk, hogy a klasszikus mesék, tehát a népmesék, a mitológiák, vagy amiket írnak emberek, azok hogyan segítenek minket. Viszont van egy másik típusú mese, amit sokan nem címkéznek fel meséknek, ezek a családi történetek, amik ugyanolyan meseként működnek az ember pszichéjében, mint akár a népmesék. És hogy nagyon erősen meghatározzák azt, hogy hogyan viszonyulunk a világhoz, hogy milyen önképet alakítunk ki, hogy milyen történeteket meséltek nekünk a saját családunkról. És tulajdonképpen ez a film így erre épít, hogy van egy mitológiai szál és egy családi történet szál, ami nagyon erősen összefügg, és tulajdonképpen zseniális ez a film. Szóval nekem nagyon, nagyon nehéz most megállom, hogy ne kezdjek el róla ömlengeni, hogy mennyire jó, de az egész film egy jícvelssel kezdődik, ami az elrabolt fiú, vagyis a Stolen Child, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a tündérek elvezetnek egy varázsbeli világba egy gyereket, ahol ott ő így jól szórakozik. De tulajdonképpen szerintem az az értelmezése ennek a versnek, hogy milyen az, amikor valakitől így elzárjuk a való világot, vagy valakit egy burokban nevelünk, és nem hagyunk hozzáférni a családi történeteihez, ahogyan itt is történik a filmben, ugyanis az anya halálával így megbénul a család, senki nem beszél arról, hogy mi volt az anya sorsa, hogy mi a család története, és hogy ez így bénítóan hat a gyerekekre. Szóval ez igazából így de teljesen jól kezeli azt, hogy vannak családi mesék és mitológiai mesék, és hogy mindkettőnek a hozzáféréséhez óriási szükség van ahhoz, hogy a személyiségünk kifejlődjön.
Ja, hát ezzel egyetértek én is, és tulajdonképpen nagyon örülök amúgy, hogy erről a filmről beszélünk, mert hogy ez animációs körökben ez tényleg ilyen legenda szinten megy, tehát hogy tényleg mi is csak emlengeni tudunk erről a filmről. elsősorban a látványvilága mellett, miatt, mert hogy tulajdonképpen ez van olyan osztálytársam, vagy szaktársam, aki egész szakdolgozatot írt arról, hogy az ír népi motívumok hogy épültek bele ennek a filmnek a látványvilágába. És tényleg azt kell tudni, hogy ez is, mint ahogy beszéltük az előző filmeknél, és ez is digitális animáció, viszont nagyon sok esetben manuális eszközökhöz nyúltak, ezt például biztos is észrevettétek, hogy a vízfesték az egy alap dolog, ami a látványnak az alapalkotó eleme. És ezeket a Tom Moore, aki a filmnek a rendezője, ő egy nagyon egyedi stílussal viszi végig, és ezt nem csak ebbe a filmjébe, hanem a Carlton Salon korábbi filmjeibe is, például a Kells titka, amit szerintem ugyanúgy így mellékesen lehet ajánlani.
Abszolút, nagyon-nagyon jó film.
Hát nagyon ritkán van az, hogy én így meghatódok egy filmen, tehát hogy ezek ilyen két évente találkozok olyan filmmel, ami ilyen hatást vált ki, legutoljára a Manchester by the Sea volt, ami képes volt nekem ekkorát ütni. Én megmondom, a végén én zokogtam. Tehát, hogy
én is, egyszerűen,
egyszerűen ez a film csodálatos. És most én elkezdem az ömlengést, és én azt mondom, hogy az utóbbi időben ilyen szépen megkonstruált filmet, és ahogy a végén az egész felépül egy ilyen katartikus jelenetté, nem tudom, mikor láttam utoljára. Egyszerűen a képi világ az gyönyörű, szerintem még ezt is megkockáztatom, hogy még nem láttam ilyen szép rajzfilmet, és én azt is bekockáztatom, hogy ez a Tom Moore, tehát van benne potenciál, hogy ő legyen az európai Miyazaki, mert hogy annyira, amár az animéknél beszéltük, hogy egyszerűen mi lehet, hogy nem értjük meg annyira az animéket, mert annyira szervesen kapcsolódnak a japán mondavilághoz, de most itt van egy rendező, aki így az európai mondakörbe, meg így most kifejezetten itt az írbe, így bele mer nyúlni, és egy kicsit több kapaszkodónk van hozzá, vagy talán jobban érezzük, jobban rezonál az európai néplélekkel, és olyan motivumokat és olyan gondolatokat tud átvinni nekünk, amiket már mi is jobban értünk, és ezért letablóz az, ami a végén történik.
Nagyon, nagyon nem szárazon csinálja, tehát hogy tényleg nem úgy, mint egy klasszikus történelmi film, csak le akarja nyomni a torkunkon, hanem tényleg beleágyazza ebbe a mai cselekvésekbe, úgy, hogy befogadható legyen, jó legyen nézni.
Ha lehet ilyet mondani, mert sokat használjuk a deszakralizál szót, akkor Tom Moore az, aki szakralizál.
Tehát, igen, valaki.
Elkezdett szakralizálni végre, és ez frissítőleg hat. Tehát, hogy olyan szinten jól nézni ezt a filmet, hogy nagyon nagy boldogság, és így, és hát szomorúság is egyben, de hát nyilván egy érzelemdús film, és amit még akarok mondani Tom Moore-ról, hogy linkelni fogok nektek egy nagyon jó interjút, ahol egyszerűen azt éreztem, hogy ez a film így a vágatlan verziónak készült, mert hogy konkrétan ilyeneket mond, hogy Jungot idéz, Campbellt idéz, akit mi is idéztünk korábban, azt mondja, hogy a Marvel filmeket meg lehet feleltetni a görög mitológiának, ilyet, tehát hogy olyan szólásai vannak ebben az interjúban, amik mi is, ja, és mi ezekire is utal, tehát
ha nagyon volt cigi szívott el vele, az
valami ilyesmi volt, igen, és ez a csávó, ez így lehetne akár a szimbóluma is ennek, amit így csinálunk, mert ez túl jó.
Tehát igen. Akkor az ötlet fogalmazódott benne, hogy filmet csináljon, akkor mondta, hogy a fiával voltak az ír tengerparton, és akkor ilyen halott fókákat látott kint a parton, és kérdezte, hogy mi az a sok izé, és akkor igazából azt mondták, hogy ott ölik le őket, ott a halászok, mert hogy zavarják ott a halász folyamatot, és hogy régen ez elképzelhetetlen volt, hogy hozzányúljanak a fókákhoz, mert annyira egy legendás lénynek számítottak, akik a halott tengerészeknek a lelkéből táplálkoztak, vagy hogy a halott tengerészeknek a lelkét vitték tovább, és így akkor fogalmazódott meg az ötlet, hogy ő ezt valahogy szeretné megfilmesíteni.
És visszahozni a legendákat.
Igen, és hogy maga ez a Silky legenda is erre épül rá, hogy ugye itt a főszereplő, hát ez nem tudom, hogy ez spoiler-ese.
Szerintem lehet, hogy erre,
igen, erre kicsit vissza.
De minden esetre igen, tehát most még annyit mondunk el, hogy általánosabb, hogy vannak ilyen motivumok.
Igen, plusz ami miatt én egy kicsit, hát nem is tudom, örülök, hogy van egy ilyen rendező, és remélem, hogy lesz minél több, mert én azt veszem észre, hogy például a magyar motivumrendszert, vagy a magyar mondavilágot, vagy hagyományokat nem mer hozzájuk nyúlni senki. Ennek szerintem nyilván van egy közéleti oldala, ami az, hogy tulajdonképpen így az egész 20. század, mintha így kisajátította volna saját magának ezeket a motivumokat, és én azt hiszem, hogy tehát például a filmben ugye az történik, hogy tehát ilyen nagyon fejlett pszichológiája van a filmnek, mert az apa ugye megreked a gyásznak a depresszió fázisában, a fiú pedig a harag fázisában, de tulajdonképpen a kislánynak senki nem mesél semmit az anyukájáról. Nem tudja meg a kislány a saját történetét, a saját sorsának a történetét, és szerintem, ahogyan ugye a kislány nem tud fejlődni, úgy jár az a nemzet, vagy az az ország, vagy az a kultúra, akitől elzárják úgymond a saját történetét, és az óriási, a nagyon-nagyon fontos, hogy a saját ilyen mitológiánkat is újra legendákká csiholják, és feldolgozzák ilyen filmekben.
Egyébként ugye a Jankovics ezt megcsinálta, tehát ugye a Magyar
Népvagyiság,
meg a Embertragédia, tehát ő ezzel nagyon sokat foglalkozott, és nyilván...
Mondák a Magyar Történelemből című ilyen sorozatot, ami nagyon kedvencem.
És nyilván ezeket nyilván most például most csak annyi a bajunk, hogy ez Jankovics az úgy a régi klasszikus magyar animáció aranykorából származik, amik mondjuk a mai szemmel már egy kicsit nehezebben befogadható.
Igen, de itt szerintem az lenne a kulcs, hogy ne ilyen mondákat mutassunk be újra meg az Embertragédiát, hanem hogy mutassunk be egy modern sztorit, egy modern magyar sztorit, és ágyazzuk be, ágyazzuk alá ezeket a... Ez nem nagyon jó.
Egyébként pont Ádámmal megnéztük a Kemény Simon legendáját, így a műsorra készülve, és ugye az is Jankovics, és az a... Tehát, hogy nagyon jó, tehát ez tényleg kifogástalan, viszont hogy egy mai korban már talán így nehezen, tényleg az, hogy nehezen befogadható, tehát itt levágnak emberfejeket, amik így elgurulnak, és ezeken így nevetnek, és hogy ez talán így kevésbé fér már bele a mostani gyerekeknek.
Igen,
az ilyen inger világában.
Szerintem, és most akkor ezt kimerem jelenteni, hogy szerintem a kultúrbal
már rosszul
kezdődik. A kultúrbal fél ezekhez a dolgokhoz hozzányúlni. És ugye azt lehet mondani, hogy inkább a modern filmgyártás, vagy ezek a szellemi termékek általában a bal oldalhoz kötődnek, hogy most csináljunk nagy filmeket a jelenbe, és hogy ők meg félnek ezekhez a dolgokhoz hozzányúlni, és ezért van is, hogy a Jankovics is egy jobb oldali arc, és hogy így nem mernek ezekhez a témákhoz nyúlni, mert akkor attól félnek, hogy ettől vagy így összenácizódnak, vagy így, aha, de pedig igen, semmi ilyesmi sem nincs, tehát lehet ezekről a történetekről beszélni, meg ezek a mi folklórunknak a szerves része, és igazából ezeket nem kéne félni hozzányúlni.
Igen, csak hát érted, az a baj, hogy beszélsz ilyenekről, vagy beszélsz, akkor mindig jönnek a traumák is egyben, hogy így, ezzel még régen... Mert régen még nagy volt a Magyarország, meg még mekkora, volt három tengerünk, de szerintem ez van.
Most egy ilyen aktuális témát, hogy beletegyek, van egy sorozat, nem magyar mitológiához szól, de hogy van egy sorozat, ami most jött ki, a Voltairenek a Candidját átágyázták sorozatba, animációs sorozatba.
Wow.
Igen, egy nagyon... Most éppen a Momén animációs tanár, a Craig Zsuzsi, ő csinálta, ő volt a fő rendezője, de a Turai Balázs csak máson dolgoztak benne, és egy ilyen, nem is tudom, talán 13 részbe, de, és az egészet átültette úgy, hogy mai környezetbe, tehát, hogy nem is mai környezetbe, hanem, hogy a főszereplő az megy a világon mindenhova, és a mai világnak a fő társadalmi problémáit járja körbe. És eszméletlen erős a darab, és ez most vadi új, és egyszerűen nem tudják tévéműsorra tűzni.
Tehát akkor nem a kort modernizált, hanem a problémákat
építette
vissza, ez nagyon jó.
Nagyon érdekes.
Ezt berakjuk a leírásba szerint.
Van erről link, vagy valami?
Nem lehet, nagyon új, még nem lehet megnézni, de talán az első részek már talán fent vannak, de...
Mi a címe?
Candid.
Ja?
Ha, klasszikus.
Tehát, hogy tényleg egy nagyon minőségi sorozat, de annyira sok ilyen társadalmi, politikai vonatkoztatása van, hogy egyszerűen nem tudják befogadni így az állami tévécsatornák.
Amit még szeretnék elmondani, még nem spoileresen itt az egész pszichológiájáról ennek, hogy tényleg az fontos, hogy a generációk pszichológiájára a mondavilág, a mondákkal és a kultúránkkal való kapcsolatápolás, és hogy igazából még van ennek egy ilyen személyes vonulata is, hogy a személyes életünkben hogyan kaphatunk erőt attól, hogy a családtagjainkról tanulunk, hogy tanulunk a történetünkről. Ez képi világban is nagyon szépen megjelenik, hogy így vannak ilyen nagyon tipikus képi megoldásai a pszichológiának, vagy hát a például az ilyen meseterápiáknak, tudom ajánlani Boldizsár Ildikó Meseterápia című könyvét, és például az, hogy ilyen nagyon sok kör alakba rendezett jelenet van, ugye ilyen mandala-szerűen, hogy így az eleje is úgy kezdődik, a kútnál is van egy, amikor így mindig valami így centrikusság, és ez egy ilyen nagyon pszichés élmény, illetve ami másik fontos ilyen kb. Ilyen jungi tézis, hogyha egy történet egy erdőben, vagy egy szigeten, vagy egy házban játszódik, akkor az a sziget, a ház, vagy az erdő, az mindenképp a pszichének a megtestesülése. Tehát, hogy a sziget az önmagában egy egység, a ház is egy magad által létrehozott, abba belevetíted magadat, és az erdő pedig általában a tudattalannak szokott a helye lenni.
Egyébként a képi megfogalmazásban ezzel mindig nagyon figyelnek, hogy mindig nagyon körülakul legyen. Hogyha megfigyeltétek, például van ez a csiga alakú kürt, vagy mi ez? Ezt soha nem látod, csak oldalról mindig, hogy látsz. Tehát, hogy
és ez tök szépen, hogy ez pszichológiai azt szimbolizálja, hogy a kör ugye az egészlegessége annak a személyiségnek, meg ugye így mindennek igazából, és a spirált is egyszerre, mert az meg ugyanaz, hogy a generációkon átívelő. Ez izgalmas.
Nekem most van egy gondolatom, hiszen meg fog áldozni Ákosnak, úgyhogy ezt itt beledobom előre. Ő jobban ki fogja tudni majd szerintem fejteni egy elmélet kapcsán, mert én arra gondoltam, vagyis arról szeretnék egy kicsit beszélgetni, hogy az anya hogy terepszik rá, aki egy ilyen boszorkány karakter a filmben, és kővé változtatja a tündéket, azzal, hogy kiszívja kvázi a nem csak kreativitásukat, hanem az életerőjüket, a kedvüket, mindenfajta érzelmüket, és hogy mennyire szépen mutatja be az, hogy vannak ezek az ilyen ezóanyák, vagy ilyen ősanyák, akik tudják, hogy elolvastak 3 könyvet, és ők tudják, hogy kell már a gyereket nevelni, és nem hallgatnak a több ezer éves kiforrott tradíciókra, hogy mi az egészséges gyerekfejlődés, hanem ők azt gondolják, hogy minden kellemetlenségtől meg kell óvni a gyereket, semmilyen konfliktus helyzetben nem szabad belehelyezni, és minden külső tényezőtől próbálják megóvni. De ettől pont az, hogy kvázi lerabolják az érzelmi világaikat, a konfliktusokat, a bánatukat, és egy ilyen kővé dermet emberek jönnek létre, amiket így a filmben konkrétan ilyen kövekként látunk. Uh-huh. Szerintem ez meg is ágyaz a szemvalámos.
Igen, ez egyébként nem pont ezt akartam mondani, de ezt mindenképpen oda tenném, hogy ez mennyire szép, hogy az a szóval, hogy abszolút a mai kultúrának van egy ilyen része, hogy tulajdonképpen ilyen elfolytásra, hát nem is nevel, de hogy nagyon könnyű a mai kultúrában így elfolytani a dolgokat, mert hogy annyi információ jön be, hogyha bejön egy negatív élmény, akkor igazából azt nem is kell feldolgoznod, egyszerűen csak félreteszed, és úgyis jönnek helyette az újak, és hogy mennyire szép az, hogy jön az elfolytás, és kővé dermednek mondjuk a karakterek, és hogy van valami, ami ugye ezt fel tudja oldani, és ez pedig a zene, ami egy művészeti dolog, és hogy ez mennyire jó, hogy ez ugye eleven kapcsolatot ápol a lélekkel, vagy az ilyen spirituális világgal, és hogy vissza tudja hozni az ilyen élményeket, és ez kicsit talán meg is áll az ilyen művészetterápiás vonatkozásoknak, amiről még majd biztos fogunk beszélni, és bár már elhangzott Jung neve, de még jobban szeretném kihangsúlyozni, hogy van egy jungi, vagy egy jungra ráépülő irányzat, ami a sorsanalízis, ezt Szondi Lipót...
Szondi György, nem? Vagy a Lipót?
Én azt hiszem, hogy Lipót.
Szondi György az a
várvédő. Ja, az meg tényleg? Összekevertem, volt.
Jó, okay. Szóval Szondi Lipót találta ki, aki egyébként egy magyar származású pszichiáter, és ő azt gondolja, hogy van egyéni tudattalan, van kollektív tudattalan, és létezik családi tudattalan is, és hogy ez is, amit ugye mondtam az elején, hogy vannak történetek, amik így felszakadnak, ugye vannak, amik a kollektív tudattalanból szakadnak fel, ezek a népmesék, és vannak a családi történetek, amik a családi tudattalanból, és hogy az embernek ugye meg kell ismerni a sorsát, és hogy a Yeats vers is szerintem ezt bizonyítja, hogy amikor ilyen túlvédés van, vagy így megvédelek a saját érzelmeitől, az mennyire káros, és ami ebben a legszebb, hogy a sorsanalízis így azt üzeni, hogy azért kell megismernünk a sorsunkat, hogy utána egyéni döntést tudjunk hozni. Tehát, hogy eldönthetjük azt, hogy mi a szüleinktől kapott örökséget hogyan tudjuk felhasználni, és hogy az, hogy ez hogyan történik, azt majd a spoileres részben fogjuk megbeszélni.
Igen. Én még annyit hozzáfűznék, hogy amúgy a Jung is úgy képzelte el, hogy ilyen cseppkőszerű ez az egész. Tehát, hogy a mélyén van az őspasszívumban, ott vannak az ilyen őskor, tényleg az ősi élményeink, ami például a tűz melegsége, az anya méh melegsége, annak az archetípusa.
És ott van a mesélő.
a mesélő...
Mert hogy a filmben van egy mesélő, ja, ami ja, mindenre
ja.
emlékszik.
Ja, ja, értelek, igen.
Valaminek
igen.
a nagyon mélyén.
Á, szép, igen.
Tehát, hogy ez
igen.
tulajdonképpen ezt jelenti.
Mindenre és semmilyen
se. Igen, igen. Tehát, hogy ez az ilyen kollektív tudattal, amiben inkább minden emlék benne van.
Kutakodni kell a hajszálakban, igen, hogy igen, valamit elő tudjon szedni. De tényleg a képi világomban nagyon szép ráépül
erre. És alá kell merülni egy kumbban.
Igen, és hogy egyszerre ez egy ilyen pszichés struktúra is, ami az agyunkat kvázi nem tudsz úgy észlelni, hogy ez ne lenne ott, mint egy ilyen, ilyen prekoncepció, mert hogy nem tudod legyőzni
olyan, mint amint a Harry Potterben, amikor a Dumbledore-nak is a hajszálaiból táplálkoznak hát az emlékeik. Gondolom, ez akkor ez így szervesen kapcsolódik, mert ugye az biztosan. Is egy ilyen angol száz mondavilágra épül rá. Ami még nagyon tetszik, az, hogy ugye beszéltünk arról, hogy hogy oldja fel a zene a kővédermet embereket, és hogy így vannak ezek az ilyen kis fények, vagy ezek a kis pontok. Amik így követik a kislányt egy csomószor, meg így, és mindig ilyen élő környezetben van beágyazva, hogy így, mint hogy az élet energiát sugalnák, és azok így mindig ilyen szerves környezetben, tehát a virágok fölött, a gyerek mellett, mindig csak akkor jelenik meg, ami él. Nagyon szép.
Én viszont akkor javaslom, hogy tegyünk ki egy spoilerjelet, és menjünk át, és beszéljünk akkor arról, hogy hogyan is függnek össze itt egymással a folklorból származó toposzok és a személyes élmények, mert hogy itt tulajdonképpen az a lényeg, hogy ha megnézitek amúgy a szinkron hangokat is, hogy például van ez a MacLear karakter, aki egy ilyen ír nemzeti és egy folklorból kijövő ilyen király karakter, őt ugyanaz szinkronizálja, mint aki az apukát, a Connort. Vagy ha meg...
Brendan Gleeson, és amúgy most jöttem rá, előbb néztem, hogy Brendan Gleeson amúgy a fia vágod, aki játszott mondjuk az AI-nál beszéltünk, mi az Alicia Vikanderes film címben, az Ex Machina. Nem tudtam, hogy ők apa is, hogy előbb láttam.
Szerintem. Igen, és vagy például ott van a nagymama, és akkor már beszéltünk erről a Makháról, aki lerabolja az érzéseket, ő is egy, azt mondom, hogy a Skót, most írtán mindjárt mondom el, igen, ő is egy íristennő, és hogy ő neki több alakja is van amúgy, háromféle ilyen iterációja van, és nagyon érdekes, mindegyik iteráció egy kicsit tartalmazza, és akkor én most el is mondom gyorsan, mert hogy az első iterációja az igazából az ilyen a föld, az irányítás, a termékenység és a háború, tehát hogy egy ilyen tényleg az ilyen anya, az ősanya típusból kijövő, és hogy ez is szimbolizálja azt, hogy a legelső mítoszok még a nagyon az ősképekből jöttek ki, és aztán egyre specifikálódtak. És a második iterációban annak az Isten nője, és ez nagyon izgalmas, hogy aki így ledominálja a férfiakat. És például ez az Isten nő bekerül egy olyan férfinek a családjába, aki özvegy lesz, és ez az istennő azt a férfit így teljesen ilyen rabláncokba taszítja, és az elfolytás sugallja ugyanúgy.
Amit most arra gondolsz, hogy
nem, a valódi mítoszban.
De ez tök jó, analógia arra, hogy van a bonya karakter, és hogy igazán a nagyanyja oda kerül az özvegy fia mellé.
Így van, igen, pontosan. Igen, és, hogy ez, szép. És ez tök vicces, hogy ezek az iterációk így egymás után következnek, és ez a film ebben a mokkában az összes iterációt így összesűrítette. Ja, szóval ezekről beszéljünk még, hogy például van a Selkie, és hogy nem tudom, kinek van gondolata, vagy ki szeretett volna erről beszélni, mert...
Nekem van egy szelkis mondám, de tehát a szelkik a fókatündéreknek a megfelelői a filmben. Nagyjából azt lehet tudni, hogy ezeken a szigeteken, ahol ez a történet játszódik a filmben, a mondó úgy tartja, hogy ilyen fókatündérek éltek, és hogy ezek a női szelkiknek van ilyen kabátjuk, amiket így néha ledobtak, tehát ez a fókabőrnek nevezték. És aki egy ilyen fókabőrt megszerez az emberek közül, mondjuk egy férfi ember közül, az kvázi magához láncolja, vagy hát nem is magához láncolja, de elnyeri a fókatündérnek a szerelmét, és a fókatündérnek ilyenkor meg kell házasodnia az adott férfival, viszont ez a fókatündér hiába fog már a parton élni, nagyon megszakad a szíve a tenger iránt, elvágyódik, egyfolytában sóvárog ahhoz, hogy visszamenjen a tengerbe, és egy idő után ott hagyja a férjét, és ilyenkor a férre egy ilyen mérhetetlen bánat ül, amit szinte képtelenség feldolgozni, tehát ez a mondavilág, és erre csodálatosan játszik rá a film. És igazából nagyon ízlésesen utalgat sokáig, és a végén pedig kiderül, hogy mi is ez az egész mondavilág. Tehát mindig ad ilyen hinteket, vagy így elszór ilyen bizonyos utalásokat, hogy ez hogy fog kinézni, és a végén egy olyan katartikus jelenetben találkozik de, minden, a, amit eddig a film épített, hogy az valami csodálatos.
De ami egészen zseniális, csak hogy tovább vigyem az ömlegésnek a létráján, tovább mászunk felfelé, a, hogy ugye itt van ez a mondavilág, és hogy ezek tulajdonképpen ilyen ismétlődő történetek, és hogy az anya és az apa története, az lényegében a bátyja és a húgának a története is egyben. És ez így tökre látszik, hogy míg az anyától örökölt a lány, az apától örökölt a fiú, ez nyilván a valóságban nem ennyire egyszerű, de hogy most ez így szimbólumonként van megírva, és hogy az a király ebben az egészben, hogy így a sorsanalízis tanulsága is ez, hogy mindenki felülírja kvázi a történetét, mert amikor ugye ott van a fiú, akin van egy mentő mellény, ami szimbolizálja azt, hogy túl van óvva, vagy hogy egyszerűen nem mer bemenni a vízbe, nem mer kapcsolatot létesíteni, és ő ledobja ezt a mentő mellényt, ami szóval az egyik ilyen epikusabb jelenet. De ami igazán fantasztikus, az a kislánynak a története. Tehát, hogy ő így, hát így megkapja a végül a történetet, megkapja a sorsát, és ennek fényében hoz egy egyéni döntést, és felülírja tulajdonképpen azt, ami ez a körkörös mondavilág, és hogy pont ez a lényeg, hogy a sorsanalízis, meg az egész kollektív tudatai nem azt mondja, hogy neked előre megírt cselekvéseid vannak, csak az, hogy tisztában kell lenned azzal, hogy mik mozgatnak téged, és utána te hozhatsz egy döntést. És szerintem az, amikor hát így eldönti, hogy ő már pedig ugye a testvérével és az apukájával marad, az valami eszméletlen nagy katarzis.
Én viszont azért itt felvetnék egy negatívumot amúgy a filmnek, tehát hogy én megbátorkodom a negatívummal, mert hogy 1 óra 10 percig engem vezetett egy irányba a film, amit utána megdöntött azzal, hogy a végén meglátjuk az anyukát. Mert hogy az a problémám, és ezzel szerintem elvesztett egy réteget a film, ami szerintem tök jó lett volna benne. Az a problémám, hogy a film végig vezet engem arra, hogy én mindig próbálom ilyen kicsit így külső szemmel nézni a filmet, hogy akkor ilyen apró utalások, hogy már láttam, vagy nem tudom, 6-7-szer a filmet, tehát hogy abszolút az egyik kedvencem, még így is. És próbáltam felfogni egy kicsit ilyen materializált aggyal ezt az egész történetet. És észrevettem, ugye vannak alapvető összefüggések a filmben, mert hogy ketté lehet bontani a történetet, egy valós történetre, meg egy fantáziabeli történetre. És észrevettem, vannak nyilvánvaló összefüggések, hogy például a Bagoly királynő és a nagymama ugyanúgy néz ki. A McLear és az apuka az is ugyanúgy néz ki. Ugyanúgy néz ki egyébként a kompos csávó és a mesélő csávó. Miket írtam fel? Rengeteg van benne egyébként, és például, és azt lehet megfigyelni, hogy ezek a 1 óra 10 percig, ezek a csodás pillanatok, ezek csak akkor jelennek meg, hogyha nincsen felnőtt a közelbe. És ez egy ilyen alaptézis, hogyha nincs ott csak gyerek, akkor az úgy lehet, hogy ez csak ilyen fantáziavilág. És én ezen kezdtem el gondolkozni, hogy mi van, hogyha ez az egész mese dolog, ez meg se történik, hanem mindennek csak a szimbóluma. Az például adnak a szimbóluma, hogy például a lány az így nem ilyen tündérbetegsége van, hanem szimplán megfázott, mert belement a vízbe, és annak ugyanúgy egy megoldása az, hogy felveszi a kabátot, megtalálják a kabátot.
Igen, mert a némaság kapcsán nekem is eszembe jutott, hogy igazából az csak az, hogy szorong a gyerek. Uh-huh. És hogy egyszerűen nem hajlandó megszólalni.
De hogy ezek összefüggnek.
De rengeteg összefüggés van. Például a Halloween-kor is egy csomó más koboldnak beöltözött gyerek volt ott, akit ott szalgáltak. A nagymamánál ugyanolyan zene megy, mint a végén a boszorkánynak a házába. A kompos csávó is rengetegszer mondja, hogy vén boszorka. Ez is például szerintem egy jelkép, hogy a fiúk felvesz egy kétszínű szemüveget, amikor elindulnak a nagymamától. És ezzel egy ilyen kettős látást szimbolizálja. Nem tudom, ennek még nem jártam utána, nem néztem ilyen szemmel, de lehet, hogy jelent valamit a kéknek, meg a hidegnek, meg a meleg színeknek is van valami vetülete. Aztán például a húzal, hogy az amikor megkevesi, az például ugyanaz a húzal, ami a kutyapóráz, ami hozzá van, ugyanazt kell követnie. És ezeket mindig egy óra... Mit írtam meg ide? Ja igen, tehát, hogy mind 1 óra 10 perckor ott tart a történet, hogy fent vagyunk a boszorkának a házába, az emeleten. És az ugyanúgy a boszorkának egy emeletes háza van, mint a nagymamának. Tehát ergo, én már kezdtem azt is beleképzelni, hogy 1 óra 10 percig ki sem mozdulnak a szobából. mert hogy a kisfiú az levajzolta a tájat a térképpel, és lehet, hogy csak ott a szobában kitaláltak egy történetet. Ezt mind végig mozgattam a fejemben, és rengeteg olyan kis apró kis elem van, ami erre utal, hogy ezek a dolgok, ezek a gyereknek a fantáziavilága, amiben menekül a valós problémáival, mert hogy az anyja belehalt a szülésbe. És utána az anyja meséjéből érteti magát tovább, hogy, és hisz ebben a világban. Csak hogy egy óra 10 perc után a filmben hirtelen jönnek ezek a varázskutyák, és átmennek a szigetre. És ezt innen viszont olyan cselekmények jönnek, amiket nem lehet átültetni. Tehát nem tudom átültetni a valós materializált világomba azt, hogy az anyuka megjelenik. És ez engem konkrétan zavar, mert hogy ugyanúgy működne, azt nem tudom elhinni, hogy ebben a világban majd fókatündéreket fogok látni, azt viszont el tudod hinni, hogy megtörténik egy ilyen családi dráma. És hogyha meghagyta volna a film ezt a vetületét benne, akkor sokkal jobban
átadható. Szerintem meghagyta, mert szerintem erről szól. Vagy hát, hogy pont ez a lényeg, hogy amikor lemennek a kútba, akkor az így annak a szimbólum, hogy ott onnantól már így a mesék.
Jó, de akkor hogy konvertálod át azt, hogy az anya megjelent?
Hát szerintem nem jelent meg az anya, hanem ott az anya emlékével szembesültek végre. Mert hogy pont ez a lényege, hogy itt a csávó elfojtotta az anya emlékét, azért ugye az a lényeg, hogy a víz az igazából az elfojtásnak itt a szimbóluma többféleképpen is, hogy például bezárja a dobozt, és azt lelöki a víz legmélyére, és ugye nyilván a legmélyére, tehát hogy így süllyed le így a tudatban is, tehát hogy elfojtotta ezt a tartalmat, és ott a végén igazából ez egy konfrontáció ezzel az egésszel is, hogy az apuka is végre megmeri tenni azt, amit eddig nem tett meg, mert hogy ő meg olyan mintákat kapott a saját édesanyjától, hogy folytsd el az érzelmeidet, hogy ne szembesülj velük, és hogy amikor végre ő is azt, hogy basszus, meghalt a feleségem. És amikor ezzel így mindenki szembesült a családi pillanatban, akkor lehet ezzel, tehát hogy ez egy ilyen terápiás moment.
Értem, de akkor hogy jut át a szigetre a gyerek?
Igen, de a konfliktusnak a feloldása valahol a padláson kéne, hogy kezdődjön, amikor az öreg asszony először feloldódik. Tehát onnan indul mindennek a megoldása.
De szerintem ez így értelmezhető, hogy feloldódik a...
Igen, csak hogyha ott nincs már meg a kettőség, akkor nem tudom.
De szerintem úgy megvan a kettőség, hogy feloldódik a boszorkány, a nagymama visszaviszi őket a szigetre. Igen. A kocsival, amit a gyerek úgy képzel, mintha ilyen varázskutyák száguldoznának, és utána mondjuk így eléállnak, és azt mondják, hogy akkor ezt most beszéljük meg. Igen. És azt mondja a fiú, hogy őt már pedig nem érdekli, és ő beleugrik a vízbe, az apa utána ugrik, és lemennek a víz mélyére megtalálni az anya örökségét, és akkor így a kislány pedig ezt felülírja, hogy ő nem lesz ilyen, mert hogy nyilvánvalóan a kislány az egy nagyon nehéz helyzetben van, mert hogy egyrészt tovább élteti az anyát, és valamennyire a halálát is jelenti, és hogy ő tulajdonképpen akkor megszabadul ettől a tehertől, de fel is veszi.
Ő csak akkor tehát az anyagi világban a bonya feloldását, azt igen. Hogy oldod meg? Mert hogy...
Hogy igen, mert hogy ott ő mutat jeleneteket a materializált világból, hogy a banya felébred, hogy igen. Nincsenek itt, és elindul kocsival egyedül a szigetre. Tehát igen, ki kéne kockázni az. Azt, hogy most nyilván a kocsiban van-e valami ott a hátsülésen, valami jel, ja, hogy igen, esetleg igen, ott vannak-e. De...
Plusz még ami még fontos szerintem, hogy miután ez megtörténik, tehát megjelent az anya, mindenki ilyen sírt magát, megtörtént a katarzis, utána az apa azt mondja, hogy úgy érzem, mintha eddig aludtam volna. Mm. És ez lehet, hogy egy ilyen nagyon erős családi élmény, hogy most ennek vége, és akkor ezt megbeszéljük, és most idézőjelbetéve megidézzük itt most anyát.
Meg hát az úgy érzem, mint aludtam volna, ez a depressziónak is.
Na, egy abszolút, ilyen, igen. Tehát
egy ilyen szimbólum, mert hogy a depressziós ember az ugye úgyis, tehát hogy ilyen szűrő kvázi, amit úgy érzed, hogy mintha sosem lennél ott a világban, és úgy teszel dolgokat, hogy amúgy semmi motiváció, és semmi.
De az viszont igaz, hogy így sántít a dolog, hogy így van egy, tehát itt nagyon-nagyon külön válik a történet. Igen.
Működik így is, csak hogy szerintem elvesztett így egy vetületet, ami mondjuk a felnőtteknek ez többet jelentett volna, mert így is attól még, hogyha lematerializálja ezt is, és át tudjuk konvertálni, attól még benne van a mítosz, és attól még működik a mítosz.
Én csak nem tudom, hogy ezt mondjuk miért nem vitték onnantól tovább, mert tényleg, amit előtte elmondtál, az nagyon egyértelmű.
Igen, és ez nekem, ez engem zavar a filmbe.
Nem tudom, én szerintem Richard engem ez így nem kifejezi meg, hogy én így ezt el, tehát hogy én ki tudtam tölteni azt a teret, amíg oda átkerültek, vagy nem tudom.
De hogyha már olyan szépen épített egy óra 10 percet, akkor igazából azt a maradék 20 percet is megcsinálta volna, hogy ilyen nagyon szépen párhuzamosan legyen a maradék jelenet.
Na, meg kell néznem újra. De minden esetre, ja, de hát nem tudom, de hogy az viszont biztosan, tehát hogy az biztosan maga a tanulság, hogy ahhoz, hogy te szembesülj a traumáiddal, ahhoz neked ténylegesen a történeteket kell újra élned, azokat a történet, azokból a történetekből kell tanulni, amiket generációk örökítettek rád, és amik az ős mítoszokból táplálkoznak, és hogy minden összefügg, és hogy meg az is, hogy amikor tudjátok, hogy hogyha van egy mese, amire nagyon rezonál, akkor beleképzeld magad a karakterekbe, és hogy itt is egy ilyen azonosítás, hogy McClear nyilván az apa karakterét tükrözi, mert hogy valójában ő az azzal azonosul, tehát hogy nem is a tudatosságban, hanem egyszerűen ő az akar, tehát hogy tudjátok, ez a tipikus pillanat, amikor így mentek valahol, és mondjuk, vagy nem is mentek, nem, csak így beszélgettek valakivel, és így mondjuk, basszus, ez a tipikus Dumbledore karakter, vagy ez a basszus, ez a tipikus Odysseus, aki így izé, vagy nem, érted, igen, szoktuk tehát, ezt mondani, igen. Tehát hogy ez így volt
rábrázolva. Arhetipusokból épülünk.
Igen, így van. Igen.
És ami még... Már itt én lassan elcsöppenek, de még ez muszáj, és ez lehet, hogy ez már csak az én projekcióm, de hogy ugye ott ez működik, ez az apa karakter, és ez apa a fia viszony, tehát ugye az apa megrekedt a depressziónak a szakaszában, ami azt hiszem, hogy egy 5 fázisa van a gyászfeldolgozásnak, és ez a 4. szakasz talán. A fiú is nagyon analóg az apa karakterével, de ő még a harag szakaszában rekedt meg, ami egy 2-vel előtti szakasz, tehát olyan, mint hogyha a fiú, azaz apának egy ilyen még időben eltolódott mása lenne, és hogy ezért is rekedtek meg máshogy a gyászfeldolgozásban, ami nagyon-nagyon király. Szóval, igen. Hogyha ez egy kicsit is tudatos volt, akkor ez én igen. Teljesen le vagyok nyűgözve.
Szép, mert hogy a fiú az nyilván gyerekként csak annyit ért bele, hogy volt egy ilyen anya-hug csere.
Igen.
És hogy nyilván akkor megvan, hogy kitokolhat a,
abszolút,
igen, igen, a dolog miatt. És akkor szembesül vele, hogy igazából mennyire értékes a húga, és amikor, hát ha te analógiádban nézzük, akkor ugye lebetegszik, vagy éppen ugye elkezd gyengülni, és ahogy igen. Egyre halványodik és őszül bele az egészben. Nagyon
igen.
Szép. Pontozzuk?
Gyönyörű ez a film, igen, pontozzuk.
Pontozzuk, akkor kezdem, jó?
Jó.
Én nagyon vaciláltam a 8-9 között, és de egyszerűen így, amikor meghallgatom a zenéjét, ami csodálatos, és így látom hozzá a képet, én elérzékenyülök, úgyhogy ez egy 9-es.
Én még ide szúrok egy személyes történetet, akárhányszor így voltam Ádámmal moziban, ilyen magyar moziban, van ott egy ilyen montázs, és ott van néhány jelenet a Tengerdalából, és mindig azt mondta Ádám, hogy hallott Peti, azt mondta, hogy ez a film nagyon jó, ez a tenger, meg kéne nézni, és hogy én ezt felraktam a watchlistemre, és hogyha van film, amit nem szabad tologatni, és a watchlist legelejére kell venni, és azonnal meg kell nézni, akkor ezt szerintem ez a film, és én is abszolút 9-est adok rá. És lehet, hogyha sokszor megnézem, akkor lehet ez több is lesz.
Én a 9-10 között vaciláltam amúgy, és az a baj, azért nem adok 10-est, mert hogy még úgy érzem, hogy ezt többször meg kell néznem ahhoz, és viszont ez olyan szomorú, mert hogy lehet, hogyha mondjuk 2 évvel később csináljuk meg ezt az adást, és már 6-szor láttam, akkor simán megadom a 10-est, de én most egy 9-est fogok ennek adni, mert így minden tartalmazott, ami én vagyok. Köszönöm az ajánlást.
Ennél boldogabb nem is lehetnék, hogy ilyen filmet hoztam, tehát hogy komolyan én is rajongom ezért a filmmel, és még ezzel a kis dologgal együtt is, ami egyébként zavar, de még így is 9-es, és tényleg csak ez a kis apróság hiányzik nekem, hogy 10-es legyen. Ez tényleg
jó,
nagyon közel
ez
van.
Ez jó esélye pályázik évvégén a legjobbra.
Igen. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Ez volt tehát a második alternatív animációs filmekkel foglalkozó adás. A Tengerdaláról beszélgettünk. Jövő héten pedig a Such a Beautiful Day című, hát ilyen elzárt kis műremekről, amit én abszolút nem is hallottam még róla ezelőtt, de mindenkinek ajánlok. Fogunk róla beszélgetni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!
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 A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne felejtjétek,
erő az, ami felvértezi a Jedit.